Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A műsor második részében egyebek mellett a Várkert bazár területén feltárt leletekről és hódoltságkori épületmaradványokról is hallhatnak. A mikrofonnál Kálló Izabella, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Allegro Barbaro, Bartók Béla és a Magyar Modernizmus címmel nyílt kiállítás a párizsi Musée d'Orsay-ban, a Szépművészeti Múzeummal együttműködésben megvalósult tárlat létrejöttéről, amely január 5-ig várja a párizsi közönséget. Ola András kérdezte Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját.
Az indító pont egy érdekes személyes beszélgetés, találkozás volt Guy Kozsevállal, akivel évek óta kiváló baráti a kapcsolatunk. Majd két évvel ezelőtt 8 kiállítás katalógusával és egy Allegro Barbaro kiállítás koncepciójával, amely végül is hálásan megvalósult, bekopogtattam hozzá, és ahogy áttekintette, végigbeszéltük, rábólintott. Ez egy döntő fontosságú pont volt, hiszen soha még önálló magyar művészeti kiállítás a nyugati világnak ilyen presztízsű kiállítóhelyén nem volt, és ez nem is csak egy a sok közül. Nem. Ennek a korszaknak a legfontosabb festészeti közgyűjtemény az egész világon a Musée d'Orsay. Itt megjelenni önálló magyar kiállítással az egy hihetetlen elismerése a korszak magyar művészetének, és azt is reméljük tőle, hogy ez a nagyszabású tárlat, amely 900 magyar festményt mutat be a korból, 10-valahány grafikát és 50 Bartókhoz köthető egyéb dokumentumot, Bartók zenéje kíséri végig a látogatót a bejárattól a kiállítás végéig. Ez egy olyan nagyszerű képet tár a párizsi közönség elé a korszak magyar művészetéről, amely gyökeresen át fogja írni ezen korszak magyar művészetének ismertségét és megítélését, kimondtan pozitív irányba.
Milyen volt a fogadtatás a megnyitón a kiállításnak?
Nagyon sokan jöttek el a megnyitóra, a francia visszhangok is, úgy a Musée d'Orsay-beli kollégák, a kurátorok, akik részt vettek a kiállítás létrehozásában, mindig nagyon lelkesek és elismerőek voltak. Egy olyan korszak nyílt ki számukra, egy olyan művészet, amelyet nem ismertek, és rendkívül magasra értékelnek most így a kiállítás létrejöttét követően. Én nagyon bízom benne, és talán biztos is vagyok benne, hogy pozitív lesz a későbbi külső visszhang is, hiszen valóban olyan minőséget tudtunk most a francia, sőt azt kell mondani, a világ nagy közönségeit tárni, hiszen ne felejtsük, hogy a Musée d'Orsay-ban nem pusztán párizsiak vagy a franciák járnak, hanem a világ is megfordult benne, különösen most így a múzeumi szezon csúcsán, az őszi koratéli időszakban, hogy az a tervezhetően 150-200 000 látogató, amit a Musée d'Orsay vár a kiállításra, az egy rendkívül új mély élménnyel fog gazdagodni. Amit nagyon szerencsés, hogy Bartókkal tudunk bevinni a köztudatba, hiszen Bartóké már egy világmárka. A 20. század legnagyobb zeneszerzői között sorolja mindenki, és az ő neve, az ő súlya ezzel a nagyszerű kiállítással annak a kapujába visz minket, hogy a magyar képzőművészetnek az értékei is végre súlyukon legyenek elismerve.
Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját hallották. Magyar vonatkozásokkal is rendelkezik Silvio Monti elismert kortárs olasz képzőművész új kiállítása, amely emlékezet és látvány címmel az év végéig látható a Magyar Nemzeti Múzeumban. A magyar-olasz kulturális évad részeként megvalósuló tárlatról és a művészről Ola András kérdezte Csorba Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját.
Egy neves és nemzetközileg is jegyzett komoly művészről van szó, aki lengyel mesterektől tanult, Angliában, Amerikában, Németországban is hosszabb ideig élt és sikereket aratott, és az utóbbi évtizedekben Várézében él, Milánótól északra a gyönyörű tóvidéken, ahol az európai véráramban benne levő képzőművészeti élet van, és aztán ő is különböző dolgokkal foglalkozott, lenyűgözőek a nagyméretű fali munkái, amelyek néha átmenetek a szobrászat és a festészet között, de egy különleges performanszokban is részt vett, például Brando Ardival, a neve zeneszerzővel közös koncerteken ő tervezte az ő plakátjait, egyebeket, tehát neki egyéb művészetekkel, műfajokkal is roppant érzékeny, és jópofa dolgai vannak, és hát ugye ő kapcsolatba került a magyar művészekkel az utóbbi években, és így merült föl az az ötlet, hogy nálunk kiállítana, és kiderült, hogy őt a magyar történelem és az olasz történelemnek az érintkezési pontjai nagyon érdeklik. Közismert, hogy a 19. században a közös szabadság küzdelmek idején a szoros egymásra utaltság volt, Garibaldi szerepel a legtöbbet külföldiként a magyar népdalokban. És valahogy ez hatott őre, és egy olyan installációban gondolkodott, ahol ez a közösség megjelenik, így úgy éreztük, hogy ez olyan tematika, olyan színvonal, ami a Nemzeti Múzeum részvételét is indokolhatja.
Pusztán ez az egy installáció szerepel a kiállításon, vagy más művei is megtekinthetők a tárlaton?
Valóban itt ez roppant érdekes találkozás. Három szinten jelenik meg az ő munkássága. Ugye lenn a földszinten van egy gyönyörű termünk, a Pulszki terem, múzeumi lépcső alatt. Itt az ő alapművei vannak, tehát szobrok és képek, amelyeket ő a korábbi évtizedekben alkotott. Most középső szinten, ahova egy lépcső felér, ugye a rotundában, ott érdekes ilyen arcokat ábrázoló nagy fali képek vannak, amelyeknek egy nagyon érdekes szuggesztív hatása van, mert a tér közepére mutat, ahol egy érdekes szobor áll, és fönn a kupolában van ez a bizonyos installáció, amelynek a történet filozófiai oldala roppant érdekes. Ugye a 19. századi képek modern újrafeldolgozása révén egy ilyen spirális labirintusba kerül be az ember, és valahogy arról próbál beszélni, hogy amit mi a történelemben látunk, azok jószerével szövegek és képek, és állandóan legyünk annak tudatában, hogy szövegeket és képeket manipulálunk, és így próbáljuk megérteni a múltat. Roppant érdekes.
Csorba Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját hallották. A Várkert Bazár helyreállítási munkálatai során feltárt hódoltságkori leletekből nyílt a héten kamara kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A Fegyverek, Ékszerek, Kerámiák című tárlatról Fehér Anna Magda kérdezte Bényékei Dorottya régészt.
A Várkert Bazár projekt, tehát az építkezést megelőző régészeti megfigyelések és kutatások során jó részt az idei évben mind az Öntőház udvar területén, ezt Magyar Károly kollégám jelenleg is ássa, illetve a volt ifjúsági park területéről törökkori leletek kerültek a napvilágra jelentős mennyiségben, ami nagyon izgalmas számunkra is újdonság erejével hat, hogy az ifjúsági park területéről nem csak nagy mennyiségű leletanyag, tehát mint egy 30-40 ládával lehet számolni, hanem törökkori épületrészleteket is sikerült feltárnunk. Ezek közül, az épületrészletek közül jó néhány vakolt volt, több helyiséges, benne fűtő helyiségeket is megtaláltunk, és különböző vas eszközöket, lérceket, bárdokat és nagy mennyiségű kerámiát. Úgy tűnik, hogy itt a Várhegy oldalában teraszosan építkeztek, és ezeken a teraszos lejtőkön voltak ezek az építmények. Több teraszon. Hogy pontosan kik élhettek belőlük, ezt a további kutatás fogja majd tisztázni. Annyit erről a területről mindenképpen tudni kell, hogy ez már nem volt a szorosan vett vár területe, hanem külterületnek számított. Tabán szerűséget lehetne talán elképzelni, ugye a Tabánban is tudjuk, hogy műhelyek voltak. Itt nyilvánvalóan a további régészeti munkák fogják ezt megadni, hogy kik élhettek itt és mivel foglalkoztak.
Ezt a feltárt települést bemutatják esetleg valamilyen formában a későbbiekben, vagy ott a Várkert Bazár területén majd láthatóak lesznek a felújítás után ezek a romok?
Ezen a területen, konkrétan az ifjúsági park területén egy mélygarázs épült, tehát itt ezen a területen nem igazán mutatni, ezért az épület részleteket a Budapesti Történeti Múzeum kőtárába szállított. És Magyar Károly kollégámat már említettem, de feltétlenül meg kell említenem Terei Györgyöt és Szilágyi Gábor kollégámat, akik rendkívül lelkesen és hosszasan dolgoztak ezen a munkaterületen.
Van lehetőségük ezután is kutatni ezt a területet, annak ellenére, hogy itt elkészül a mélygarázs?
A régészeti kutatást most jelenleg az ifjúsági park területén jó részt befejeztük. Ezekből a tárgyából szeretnénk bemutatni egy kamara kiállítást.
A Fegyverek, Ékszerek, Kerámiák című tárlatról van szó. Hogyan épül fel ez a kiállítás?
A Budapesti Történeti Múzeum metszettárában szeretnénk a különböző vitrinekben elhelyezett tárgyakat, ahogy a cím is szól, fegyvereket, ékszereket, használati tárgyakat, a hódoltság korában használt kerámia tárgyakat, használati edényeket, illetve kályaszemeket bemutatni, valamint díszkerámiákat, a kínai porcelántól a fajansz tárgyakig. Posztereken röviden szeretnénk bemutatni a terület történetét és az ásatás, illetve a megfigyelés folyamatát.
B. Nyékhelyi Dorottya régészt hallották. Két tinédzser leányanyát kísértő ősi tündér történetét dolgozza fel Carrie Churchill kortárs angol írónő az Iglit című darabja. A művet a héten mutatta be a Katona József Színházzal koprodukcióban a Budapesti Bábszínház. Az előadásról Ola András kérdezte a címszerepet játszó Pelsőci Réka színművészt.
Ez nem egy gyerekeknek írott darab, csak nagyon sok mesékből ismerős rémtörténetet gyűjt egybe. Van egy Iglis nevű tündér, aki bebújik különböző emberekbe, mert egyébként ő testet és csak úgy tud kommunikálni, és csak úgy tudja megszerezni, megkaparintani a kitűzött személyeket, akiket ő megszerez, hogyha belebújik valakinek a testébe. Egyébként fölvonul az előadásban mindenféle szörny. Mondjuk a szörnyerpéhez tudom ilyen értelemben hasonlítani, hogy ilyen gyűjtő tégelye azoknak a rémalakoknak, akiktől szorongunk, az ágy alatt bújó, vagy a szekrényben élő szörnyek, mik gyerekkorunktól jelen vannak.
Mi volt az ön számára érdekes, izgalmas ebben a karakterben?
Hát leginkább az volt, hogy még életemben nem játszottam, nem emlékszem. Tehát nagyon izgalmas volt az, hogy egyáltalán hogy lehet egy ahhoz hozzányúlni, és hogy ez milyen, és hogy nekem mi áll jól ebben, miből fog működni ez a szerep, mert egyáltalán nem következetes a színdarab, hanem teljesen őrült. Két lányt, a Josie-t meg a Lily-t próbálom én magamnak megszerezni, és ezért mindenfajta rosszaságra képes. Tengely Gábor rendező azt szokta mondani, hogy ez egy B-kategóriás tündér, nem annyira ügyes, és ugye csak olyan emberekbe bír belebújni, akik labilisabb állapotban vannak. Tehát, mint amikor az utcán megyünk, és valaki beszél magában, vagy úgy csinál, mintha lenne mellette valaki. Tulajdonképpen az Iglic is így működik. Ami még nagyon izgalmas volt nekem, az maga a szöveg, ugye a Hanvai Kornélnak a fordítása, ami egy csodálatos tündérnyelv, ami különböző szólásokból, mondásokból, meg nagyon sok alliteráló szóból, szójátékból áll össze, és a legnagyobb örömöm az az, hogy ezzel a szöveggel foglalkozhatok, és ezt mondhatom.
Milyen a munka a Bábszínház művészeivel? Milyen térben, környezetben játszanak közösen? Itt azért a Bábszínház művészei is színészként vannak jelen, és a bábok azok csak bizonyos lényeket jelenítenek meg.
Igen. Igazából azért lehet azt mondani, hogy ez egy báb előadás, mert akikbe én belebújok, azok tulajdonképpen az én bábjaimként működnek, de valóban emberek, és én nem teljesen tudom őket uralni, de valóban itt színészi feladataik vannak a bábszínészeknek, de hát itt nagyon jó színészek vannak, sőt, ők még azt a pluszt is tudják, amit mi nem, hogy elképesztően pontosak, nagyon jól rögzítenek, és hihetetlen fegyelmezetten dolgoznak. Nagyon izgalmas karakterek és alakok vannak, tehát hogyha én rendeznék, én is nagyon szívesen dolgoznék ezekkel az emberekkel, mert hihetetlen jó arcok és egyéniségek.
Pelsőci Réka színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagéból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Ola András és a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Kálló Izabella.
Kulturális híreket hallottak.